Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Azt tapasztalom, hogy az emberek nagyon nehezen szokják meg a változást, még akkor is, ha ők akarták. Én például hónapokig zokogtam egy költözés után, ami az én ötletem volt, ráadásul álmaim háza lett az enyém, csak éppen az előző helyen ott maradtak a barátok és ismerősök, a sarkok, a csodálatos szomszédok, a kedvenc zóhanéni, és egyáltalán az egész addigi kisgyerekes életem. Bár magamon azt látom, hogy ahogyan múlik az idő, egyre rugalmasabb vagyok és egyre lazább, de azért nekem is van tanulnivalóm. Az elmúlt héten nálunk vendégeskedett a nagyobbik lányom angol udvarlója, akihez komoly reményeket fűz a család, mindenki igyekezett a maximumot kihozni magából. A received pronunciation-t, vagyis az angol felső osztály kiejtését. Eszeveszetten locsoltunk, hogy úgy tűnjön, mintha néha nálunk is esne az eső, és könnyed magyaros menüt állítottunk össze, gondolják csak el, hogy egy olyan fiatal emberről van szó, aki késsel villával eszi a lángost. Édesapám, végtelenül művelt idegen nyelveket kifogástalanul beszélő főorvos, kapott egy listát a tiltott topikokról. Ezek között nyilván kiemelt helyen szerepelt a magyar belpolitikai helyzet, a külpolitikai helyzet, az EU kisebbségpolitikája és a közelmúlt történelme, és miután előző nap egy házi buliban egy részeg hazánk leánya csúnyának nevezte az angol lányokat, ami egyébként nem igaz, erre vonatkozóan is lettek rendszabályok. Később aztán vita tárgyát képezte, hogy én megszegtem ezt a szabályt akkor, amikor Harry herceg feleségét ostoba szörnyeteknek neveztem. Szegény papám csodálatosan viselkedett, belátta, hogy egy Nyugat-Európában felnőtt emberre nem zúdíthatunk rá mindent egyszerre, és még akkor is udvariasan hümmögött, amikor az udvarló érdeklődött, hogy hogyan mennek a dolgok manapság Budapesten. A desszert közben szóba került, hogy másnap, mikor az udvarló már haza fog utazni, mi elmegyünk Ausztriába megnézni a luxemburgi kastélyt. Ez volt az a pillanat, amikor a kuktából kicsapott az addig visszafojtott gőz, és apám odafordult az angol fiatalemberhez. Mondd el nekem, mit tudsz a Habsburgokról? A szegény Patrick kétségbe esetten kutatott az emlékezetében, hogy mégis mit kéne neki tudni, mert hát hiába járt a legelőkelőbb magániskolákba, a magyar sérelmek évszázados listáját nem tanították neki. Most már mindent tud, és úgy tűnik bírja is, minden esetre a papám nagyon megkönnyebbült, és a délután visszatért a bájos-májusi hangulatba, minden esetre azért vendégünk belátta, hogy a hallottak után jobb lesz, ha elfogad egy pálinkát. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és most Önöknek szegezem a kérdést, mit tudnak a Habsburgokról? Nos, a mai műsorban szó lesz róluk is, úgy is, mint ellenfelekről, meg úgy is, mint megbékelt társakról. Második Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulóját ünnepli az ország. A fejedelemnek és bújdosó társainak földi maradványait 1906 őszén hozták haza Törökországból. A történelmi eseménysorozatban és a Rákóczi kultusz megerősítésében elévülhetetlen érdemei voltak ifjabb gróf Andrássy Gyulának, belügyminiszterként, és feleségének Zichy Eleonórának. Ifjabb Andrássy Gyula édesapja kiegyezés utáni magyar királyság miniszterelnöke volt 1867-től, a monarchia pénzügyminisztere és Magyarország honvédelmi minisztere is, majd az osztrák-magyar monarchia közös külügyminisztere, és egy híresen jóképű ember. És hogy képbe kerüljenek az Andrássy családdal, hallgassák meg Farkas Erika kolléganőm beszélgetését, amit Bárci Gyula művészettörténésszel a Krasznahorka és Betléri kastély egykori igazgatójával készített még a 10-es évek végén egy könyvbemutatón.
Aki közel kerül az Andrássy anyaghoz, az Andrássy gyűjteményhez, hát az lehetetlenül ne szeresse. Tehát itt egy ilyen életre szóló szerelemről van szó, hogyha már valaki egyszer elkezd foglalkozni az Andrássy gyűjteménnyel és anyaggal. Én Rozsnyón születtem. Rozsnyótól nem messze, pár kilométerre van Krasznahorka. Krasznahorka tövében ott áll a fantasztikus Andrássy mauzóleum, és nyugatra, ha elindulunk, akkor ott van az Andrássy kastély. Ezek az épületek, műemlékek szinte épségben átviselték a második világháborút és a szociális is, és ha az ember ezzel szakmailag is elkezd foglalkozni, akkor úgy összerakja ezt a fantasztikus képet, ennek a mozaik képnek a kis kockáit, és valóban ráébredünk arra, hogy nem csak gömörben maradunk. Tehát ez az Andrássy család, ez megadja az utat, illetve lehetőséget arra, hogy a nagyvilággal is kapcsolatban legyünk. A nagymamám volt az, aki krasznahorkai volt, sokat mesélt nekem a jóságos Andrássy Dénesről és az Andrássy Franciskáról, lehet, hogy ott kezdődött valahol ez a kapcsolat. És akkor emlékszek, egy karácsonyi szünidő alatt édesapám elvitt a Betléri kastélyba, és az idegenvezetőt folyton faggattam valamilyen kérdésekkel, és mivel nagyon hideg volt a kastélyban, azt mondta nekem, hogy majd eljövök tavasszal, és akkor mindent el fog nekem mondani. Hát lehet, hogy az idegenvezető azt hitte, hogy nem fogok visszajönni, de visszamentem, akkor 13 éves voltam, és azóta nem mentem el Betlérből.
Maga volt hosszú évekig Betlér igazgatója, Krasznahorka igazgatója, ott van ugye Terebes, beszéltünk itt a mauzóleumról.
Ezek a történelmi képek is ilyen kisebb régiókban állnak össze, tehát elsősorban ott kell ezekről a személyiségekről tudni, és hát nem utolsó sorban Andrássy Gyula is született valahol, és átélte a gyermekkorát. Ez az érdekes itt nálunk, vagy ott nálunk Gömörben, hogy mi nem is beszélünk sokat a berlini kongresszusról, illetve ugye az ifjabb Andrássy Gyula politikai pályafutásáról, hanem inkább arról vitázunk, hogy most hol született idősebb Andrássy Gyula, Olágpatakon, Gömörben vagy Kassán, és akkor vannak ilyen regionális vetekedések. Elsősorban az a fontos, hogy történelem, aminek van nyoma, és ennek az Andrássy történelemnek nagyon jelentős nyoma van, nem csak a köztudatban és a politikai történelemben, de emlékek szempontjából is, megmaradt örökségek szempontjából is.
Hol született egyébként?
Andrássy Gyula?
Igen, most mi a végső álláspontjuk? Hát azt mondja, egy vita van róla.
Én gömöri vagyok, akkor azt mondom, hogy Olágpatakon, nem messze Betlértől.
Értem. Azt mondja, hogy Betlér és Andrássy, az melyik szegmens?
Az idősebb Andrássy Gyula bátyja volt a kastély ura, az Andrássy Manó, de viszont ha Andrássy Gyuláról is szó van, nem lehet ezt a kastélyt csak kihadni, mert a család keretében az Andrássy Gyulának olyan erős kultusza van még ma is, hogy Andrássy Manó is a kastélyát Andrássy Gyula emlékekkel telepítette be. Tehát, hogyha bemegyünk a Betléri kastélyba, számos portré jelennek meg a miniszterelnök portré, illetve a külügyminiszter portré. Ott van a hatalmas Madarász Viktor festménye, ami megörökíti a koronázást, a 1867-es koronázást, és ugyanolyan nagy festmény a berlini kongresszusról is.
És ha azt mondom, hogy Terebes, ami most már azt mondja, hogy Andrássy Terebes, tőke Terebesi kastély.
Ott ki szeretném emelni a kollégák munkásságát, akik, hát ugye ott nem maradt meg semmi a kastélyban, de nagyon sokat kutatnak és dolgoznak azon, hogy a Terebesi kastélyba tudjanak olyan gyűjteményt is bemutatni, illetve olyan műtárgyat, amely Andrássy vonatkozású. Minden nemes családnak van egy előneve, és az Andrássyak előneve a Csíkszentkirályi és Krasznahorkai. Tehát ők Krasznahorkáról származnak, ez az ősivár, és volt egy családi megegyezés még a 19. században, amely arról szól, hogy Krasznahorka lesz a sírból, tehát ott lesz a temetkezési helyszíne az Andrássy családnak. Ezt ugye később az ifjabb Andrássy Gyula megtámadta, neki nem nagyon tetszett az, hogy Krasznahorkán temetkezenek, de annak ellenére, tehát a három nagy testvérből sajnos csak az Andrássy Gyula nincs ott. Manó és Aladár ott vannak eltemetve.
Ugye itt egy nagyon szép könyv, egy nagyon szép album kapcsán beszélgetünk, amely súlyos kulturális érték, súlyánál fogva is. Hogy lehet valahogy elérni, hogy a fiatalság többet foglalkozom, mondjuk Andrássy Gyulával? Legyen az idősebb, mert a szép akasztott az egy olyan jó hívószó.
Foglalkoznak, inkább arról tudok nyilatkozni, hogy mi van Szlovákiában. Az én generációmban nagyon sok olyan szlovák fiatal történész van, akik felfedezik maguknak ezt a történelmet, amelynek Andrássy Gyula is szerves része. Tehát nincsenek már olyan történészek Szlovákiában, hát a fiatalokat tekintjük, akik egyszerűen nem foglalkoznak a témával, már csak azért, mert valaki arisztokrata vagy magyar.
Alkalmas-e Andrássy arra, hogy egész életpályájából hol ezt, hol azt vegyük ki saját igazságunk érzékeltetésére?
Nem is arról van szó, hogy a saját igazságunk szerint, hanem inkább a saját készségünk, illetve az, amihez tudunk hozzászólni, azt ragadjuk ki az életművéből és sorsából. Hát én művészettörténész vagyok, engem a műgyűjteménye érdekel, és az, hogy milyen viszonya volt a művészekkel. Tehát ez nagyon fontos. Sajnos nem vagyok történész, tehát azt nem tudom megállapítani, hogy milyenek voltak a diplomáciai orosz és osztrák-magyar kapcsolatok abban az időben, de viszont arról jól vagyok informálódva, vagy milyen volt a Munkácsihoz való viszonya például, vagy Benczúr Gyulához.
Az milyen volt?
Hát Munkácsit ő nagyon nagyra tartotta, és hát egy ilyen anekdota is fűződik Andrássy Gyulához, amikor méltatta a Munkácsit, mint egy nagyon fontos festőt, azt mondotta, hogy ki fog emlékezni arra, hogy ki volt a Munkácsy idejében miniszterelnök, de hát azt mindenki fogja tudni, hogy ki volt a Munkácsy Mihály. Hát ebben szerintem viszont nem volt igaza az Andrássy Gyulának, mert nagyon sokan tudják azt is, hogy ki volt Andrássy Gyula.
Benczúr
több ízben dolgozott az Andrássy családnak, főképp ugye az ifjabb Andrássy Gyulának, Andrássy Gézának is, és természetesen Andrássy Aladárnak. Ezt természetesen festmények is megörökítik, amelyek hol a Magyar Nemzeti Múzeumban, galériában, hol a Betléri Andrássy kastélyban található.
Maga személyesen most hol foglalkozik Andrássyval, mert a kastélyokban már nincs ott?
Én jelenleg egy aukciós házban dolgozom, de még továbbra van egy együttműködési szerződésem a Betléri Andrássy kastélymúzeummal, és ennek köszönhetően én vagyok az, aki felelős azért a tárlatért, amely majd egyszer Krasznahorkán látható lesz.
Bárczy Gyula művészettörténész, a Krasznahorka és Betléri kastély egykori igazgatóját hallották. Ifjú Andrássy Gyula emlékét egy alapítvány ápolja, a kuratórium elnökét, dr. Szeller Erikát fogják hallani arról a konferenciáról, amit Rákóczi és Andrássy szellemi találkozásának szenteltek a Magyar Tudományos Akadémián a fejedelem 350. születésnapja alkalmából.
Az értékeket, amit képvisel ez a család, ifjú gróf Andrássy Gyula és második Rákóczi Ferenc, közös gyökerekkel rendelkeznek mindketten a mostani felvidék szülöttei, Borsi, illetve Tőketerebes járás Tőketerebes, tehát ugyanaz a föld, ugyanaz a szellemi értékek. Az alapítvány számára nagyon fontos az öröksége, és Rákóczi Ferenc örökségének az ápolása is. A politikáért éltek, és nem a politikából éltek. Az alapítványunk észlelve és tudva ezen egyező szellemi erkölcsi gyökereket, mottót is így választotta a száműzött Rákóczi-ból, ami ugye 1913-ban állt mellé ifjú Andrássy Gyula Rákóczi mellé, tehát megvédte a szegfűféle vitában. Kétszer vette föl életében a lantot Rákóczi-ér 1906-ban miniszterségi alatt, amikor jogászként részt vett a rehabilitációjában is, és belügyminiszterként, hogy haza lett hozva és méltóan el lett temetve Kassai domba. A felesége is beszállt ebbe a projektbe, hisz megkomponálta a Krasznahorka című dalt. Az alapítványunk 2023-ban megünnepelte Idős Andrássy Gyula születésének 200. évfordulóját, és ez a két ember, apja és fia egységet képvisel az alapítványnál a szellemi, tudományos, diplomácia értékek szempontjából is, és mindkét Andrássy, amellett, hogy jogász volt, diplomata politikus is volt. Ugyanezt csinálta Rákóczi is, hogy ő is diplomata politikus volt, az alapítvány neves történészek segítségével, és hogy élővé tegyük ezt a történetet, az alapítvány egy nagyszabású dokumentumfilm sorozat létrehozásában dolgozik, ahol az Andrássy Rákóczi Kapocs is nagy szerepet fog kapni. Ifjú Andrássy Gyula tevékenyen részt vett, ugye tárgyalásokban, mert ugye Törökországból kellett hazahozni, sok apró dolgokért volt felelős a haza hozatalba, és hát futtába csinálták a törvényeket is, hogy rehabilitálni kellett. Tehát ameddig ő szorgalmazta, hogy Rákóczi Ferenc haza legyen hozva, és el legyen végső nyugalomra helyezve Magyarországon, magyar földön, tisztességesen és méltóan, addig a sors iróniája úgy rendelkezett, hogy hiába találta meg az alapítvány saját költségvetésében a földi maradványokat a házaspárnak.
Tehát az Andrássy.
Az Andrássy, ifjú gróf Andrássy, Zícs Eleonóra. Végső nyugalomra helyezése méltatlan dolgok miatt a mai napig nem történt meg. 1929-ben idéglenesen lettek eltemetve, azért, mert Tiszadob feldúlt állapotban volt, Tőketerebes pedig el lett csatolva. És akkor kitalálták, hogy idéglenesen a testvére vadászkastély területén, Polgárdiban legyen idéglenesen eltemetve.
Dr. Szeller Erikát, az ifjú gróf Andrássy Gyula alapítvány kuratóriumi elnökét hallották. Gábor történész következik, a konferencia egyik előadója, aki a Rákóczi kultuszról fog beszélni.
A 19. század elejétől indul el a Rákóczi kultusz a magyar társadalomban.
De hogy maradt ki az a 100 év?
Az a 100 év azért maradt ki, mert egy felségáruról van szó, tehát a 18. században a Habsburg uralkodók számára második Rákóczi Ferenc felségárulónak minősül.
És akkor utc romantika a magyar nemesség körében nem maradt meg? Tehát, hogy nem lappangott ez?
Hát lappangani biztos lappangott, de a 18. században ennek viszonylag kevés a nyoma, tehát ez nyilvános nem jöhetett elő. Van egy nagyon érdekes történet, amikor a magyar nemesi testőrség föláll, és Mária Teréziának bemutatják egyenként a testőröket, és bemutatják Rakovszky Sándort, és Mária Terézia felháborodik, hogy egy Rákóczi nem lehet a testőrök között, és el kell magyarázni az uralkodónőnek, hogy nem Rákóczi, hanem Rakovszky az illető testőr, és akkor Mária Terézia lecsillapodik, és megnyugszik, és azt mondja, hogy jó, de a Rákóczi családhoz semmiféle köze nem lehet a magyar nemesi testőrségnek. A 19. század elején többek között Kazinczy Ferencnek köszönhetjük, aki elkezdte a vármegyei levéltárakban föltárni a Rákóczi kor dokumentumait, és erről egyébként a levelezésében is elég sokszor beszámol, és itt indul el az irodalmárok között a magyar történelmi múltnak az értékelése, átemelése a 19. századba, és elkezdődik. Hát nyugodtan nevezhetjük egy csendes Rákóczi kultusznak a kiépítése, de ez a Rákóczi kultusz még a 19. század második felében is inkább csak egy ilyen búvópatakként van jelen a magyar társadalomban. 1867 után, a kiegyezés után indulnak meg azok a történeti kutatások, amelyek Rákóczit visszaemelik a történeti tudatba, és hát természetesen itt Tali Kálmán nem kerülhető meg, mert a nemzeti romantika jegyében Rákóczit hozzákapcsolják az úgynevezett szabadságharcos múlt képviselőihez. Itt egyébként a történészeknek egyrészt nagyon jelentős a felelőssége, másrészt érzékelni kell azt az egyensúlyra való törekvést, hogy az 1848-49-es szabadságharc leverése után létrejövő kiegyezéskori magyar társadalmat valamilyen szinten egyensúlyba kell tartani. Elveszítettünk egy szabadságharcot, elveszítettünk egy olyan törekvést, amit a reformkor generációja készített elő, aminek célja a polgárosodás volt, a társadalmi-gazdasági emelkedés, és hát ez a kiegyezéssel ugyan elindult, de a nemzeti érzéseket is megfelelő módon szinten kellett tartani, és erre Rákóczi személye tökéletes volt. Tehát az a Tali Kálmán, aki egyébként a kormánypártot végig támogatja a dualizmus korszakában, ő kiválóan alkalmas volt arra, hogy a vele szemben megfogalmazódó, tehát mondjuk a függetlenségi párt által képviselt politikai irányzatot szépen semlegesíteni tudja azzal, hogy hát én képviselem második Rákóczi Ferencnek az érdekeit, tehát én hozom be a köztudatba Rákóczi Ferencet, megírta Rákóczi Ferenc gyermekkorát, neki köszönhetjük az archívum Rákóczianum dokumentumgyűjteményt.
És ez mennyire hiteles történelmileg, hogy a Tali Kálmán az elképesztő fantáziával rendelkezett?
Nagyon nagy baj egyébként, mert az archívum Rákóczianum az egy hatalmas történészi munka, viszont valóban tudjuk, hogy pont a kuruc romantika megteremtése jegyében Talinak azért, hát mondjuk úgy vannak hiteltelen munkái is, a kuruc versek közé szépen beillesztette a saját maga által írott verseket.
Egyébként kérdezem, de történészként hiteles volt, irodalmárként kevésbé, ezt mondhatjuk?
Körülbelül így, van kétes történeti dokumentum is, amiről nem tudjuk eldönteni, hogy ez egy kompiláció, tehát összeírt többféle dokumentumot, vagy kizárólag Talinak a saját kezű írása, tehát hitelteleníti Talinak a munkáit, tehát nagyon meg kell nézni azt, hogy éppen mikor mit használunk fel tőle. Egyébként tényleg nagy munkabírású forrásfeltáró történészről van szó, de érzékelni kell, hogy Rákóczi személyét Tali azért emeli ki, hogy ezzel gyakorlatilag a függetlenségi oldal irányából érkező nyomást semlegesítse. Tehát lényegében Rákóczit beemelik a kormánypárti retorikába is, és hogy hát szabad most már beszélni. Második Rákóczi Ferencről Tali úgy hirdeti magát, mint a nagyságos vezérlőfejedelem íródeákja, és amikor eljutunk a 19. század végére, amikor ez a dualista kormányzás válságtünetei nagyon erőteljesen jelentkeznek, egyre inkább jön a polgárosodás a függetlenségi pártól, megalakul majd az első polgári származású miniszterelnök kormánya, tehát van egy belső belpolitikai válság, és hát ekkor kapura jön Rákóczi. Tehát Rákóczival egy kicsit ki lehet engedni a szelepet, egy kicsit el lehet indítani a nemzeti érzéseknek a dicséretét, vagy a nemzeti érzéseknek a magas szintre emelését. Szokták egyébként úgy is emlegetni, hogy a Rákóczi újratemetés, az ott Díszmagyarban felvonuló tömegek, azok lényegében egy kicsit ennek a régi Magyarországnak az utolsó nagy kulisszái, vagy utolsó nagy reprezentatív megjelenése volt. Rákóczit valóban végigutaztatják az országon. Nem volt igazából Rákóczi családi sírbolt, akkor megszületett a döntés, hogy Kassán kell őt elhelyezni. Tököli természetesen vitték Késmárkra, tehát a tököli birtokoknak a központjából a tököli vár is megtalálható. Ennek egyszerre volt a történelmi emlékezet fenntartása számára egy nagyon jelentős esemény sorozata, másrészt pedig, hát ugye ismerjük a politikát, volt egy politikai üzenete is, hogy Magyarországnak ezeket a függetlenségi törekvéseket kell követnie, és hogy Magyarország, vagy a magyar királyság szinten tartja, vagy fenntartja az ő szuverenitását.
Most hadd tegyek fel egy gonosz kérdést, hogy a magyar szabadságharcokra jellemző, hogy neki megyünk tiszta erőből valami olyannak, ami teljesen kilátástalan. Rákóczi szabadságharc ebből a szempontból milyen?
Teljesen más. Valóban a 16. század végétől, vagy 17. század elejétől a szabadságharcok azok mindig valamiféle rendi előjogokért indulnak, rendi sérelmeket akarunk megjavítani, vagy orvosolni.
És most például?
Hát például nádorválasztás. A magyar rendszerben gyakorlatilag a 16. század óta a nádorválasztás az egy központi kérdés, mindig visszautalunk arra, hogy a Mátyás nádori törvényszékkel, stb. Tehát erre most nem is akarok nagyon kitérni, a 17. század elején nincs nádorválasztás, Bocskai szabadságharc, gyakorlatilag Bocskai szabadságharc után egészen a 17. század végéig folyamatosan lesz nádorválasztás, tehát hogy a magyar politika kiharcolja magának azt, hogy az első számú politikai képviselőt azt a Habsburg dinasztia tartsa a tiszteletben, és mindig gondoskodjon róla, hogy legyen nádor, akkor a végvárak finanszírozása többek között, hogy a birodalom hogyan fog részt venni a birodalom védelmében, mert a magyar végvárrendszer nem csak Magyarországot védi, hanem gyakorlatilag védi a Habsburg államok szövetségét, vagy rendszerét, vagy a Habsburg monarchiát is. Ezek azok a rendi sérelmek, felekezeti sérelmek például, hogy mely felekezet tarthatja meg a templomot, vallásgyakorlásnak a joga kit illet, többségi felekezetek milyen jogokat élvezzenek, tehát ez végigvonul a 17. századon. Most a Rákóczi szabadságharc azért más, mert második Rákóczi Ferenc járta Európát, Itáliában, Dél-Németországban. A házassága eleve úgy születik meg, hogy nem kér előzetes engedélyt az uralkodótól. Sarolta Amália, Hessen-Rheinfelsé hercegnővel való házassága, az kimondottan egy politikai kapcsolatépítésként is szóba jön, sőt, kimondottan ezt szolgálja. Rákóczi rendkívül tudatosan látja a magyar királyság problémáit. A szabadságharc alatt nem egyszerűen a hadsereggel küzd és a katonállítással küzd, hanem azzal is küzd, hogy legyen-e szenátus, legyen-e gazdasági tanács. Vajon a pénzügyeket, a fiskális ügyeket, azokat hogy tudja rendezni? Legyen-e részpénz? Ami Európában akkor nagyon modernek, tehát máshol is kísérleteznek vele, csak hát nem mindegy, hogy milyen gazdaság áll adott esetben a részpénz mögött. Hát Magyarországnak a lehetőségei nem voltak nagyon rózsásak Rákóczi Ferenc időszakában. Rákóczi az, aki először felveti a jobbágy felszabadításnak a kérdését, ugye a szabadságharcban kitartó jobbágy katonák családjaik együtt felszabadulnak a jobbágyi státusz alól. Hát a jobbágy felszabadítás ugye egészen a 48-as áprilisi törvényekig hatnak, húzódnak. Korát megelőző módon gondolkodik második Rákóczi Ferenc. És ezt a társadalmi modernizációt természetesen egy gazdasági előrelépés is követte volna. Hát a Rákóczira én azt gondolom, hogy úgy érdemes most gondolnunk, hogy nem a szabadságharcos, tehát ő nem a Bocskai vagy első Rákóczi György Erdély fejedelm utódja, ő a 17. század vég, 18. század elejé modern politikusaként jelenik meg. A magyar történetírás ezt a 20. század végén már jelezte. Meg kellene nézni, hogy mikor születik meg az a fogalom, hogy Rákóczi állama. De ez egyértelmű, hogy a 20. század végén. Tehát egész odáig ő egy ilyen szabadsághős, a szabadságharcos, a vezérlő fejedelem, ahogy Tali Kálmán meghatározta őt. Viszont a 20. század végén már Rákóczi állomáról beszélünk, és mai napig is ez a történészi kutatásoknak a a középpontja, hogy milyen államépítő szerepe volt II. Rákóczi Ferencnek. Talán távoli a párhuzam, én néha szoktam említeni, hogy igazából II. Rákóczi Ferenc és Széchenyi István annyiban rokonok, hogy mind a ketten a jövőbe néznek, tehát egy jövő Magyarországát képzelik el, és ők a jövőt szeretnék felépíteni, és Rákóczinál, bár mindig ott indul, hogy felszakadtak a magyar, nemes magyar nemzet sebei, de igazából a Rákóczi Matyák azt már nem ezeket a sérelmeket akarja orvosolni, ő egy egészen más Magyarországot szeretne építeni.
Várkonyi Gábort hallották a Rákóczi kultuszról. Most következik, ezért az is többé-kevésbé történelem. A méltatlanul kevéssé ismert, a világra és annak szépségeire és fájdalmaira különös érzékenységgel reagáló költő és filmrendező Gyöngyös Imre alkotótársaival közös életművének foglalata, tanulmányokat, visszaemlékezéseket, interjúkat felvonultató Megtartó erők című a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával nemrégen megjelent kötet. A hazai és európai filmtörténetben nyomot hagyó alkotóközösség a korai halála után is inspiráló erejű Gyöngyös Imre, a munkában is életben is társ Petényi Katalin filmrendező forgatókönyvíró, Kabai Barna filmrendező forgatókönyvíró és filmproducer, és a közös jövőt képviselő Gyöngyösi Bence filmrendező operatőr forgatókönyvíró. Producer filmjeiről is szóló, sok különleges fotót is tartalmazó könyvet Csürös Csilla lapozta fel Petényi Katalinnal és Kabai Barnával.
Jól feltételezem, hogy a Megtartó erő a könyvnek a címe, legfőképpen is azt a nem hivalkodó, de annál mélyebb hitet jelenti, amelynek révén a legképtelenebb és a legszörnyűségesebb helyzetekben is meg lehet találni a reményt és az életigenlést egy olyan alkotóközösség számára, mint amilyen a Gyöngyös Imre, Petényi Katalin, Kabai Barna és Gyöngyösi Bence alkotóközösség. Bár Gyöngyös Imre már nincs közöttünk, de azt hiszem, ő még mindig a Megtartó erő az alkotóközösségben.
Azért továbbra is velünk van, és jelen van munkáinkban is. Nagyon szépen fogalmazta meg azt a megtartó erőt, ami összetart minket Gyöngyös Imre halála után is. Az ő szellemében folytattuk a munkát, aminekben nagyon fontos a személyes felelősség, hogy a hitnek és a szeretetnek az ereje, a megtartó ereje, hogy reményt adjunk a reménytelenség szépséggel teli korunkban. Rámutassunk azokra a fehér foltokra, amik körülvesznek bennünket. Reményt szeretnénk adni reménytelenséggel teli korunkban. Valahol átadni azt a sugárzást, ami Gyöngyös Imre filmjeiből is áradt, és amit mi is azután tovább vittünk. Nagyon szomorú, hogy divatossá vált a szkepticizmus, a reménytelenség, és ezzel szemben fiataloknak is szeretnénk továbbadni azt, ami nekünk egy életen keresztül erőt adott.
Gyöngyös Imre választhatta volna a reménytelenséget és a szkepticizmust már nagyon fiatalon, hiszen egy mondva csinált koncepciós peráldozataként, egyetemistaként 3 évet töltött az 50-es években a Rákosi rendszer börtönében. Ő mégis egy olyan utat választott, aminek a révén a filmjeiben mindig a kiszolgáltatottak, a sorsüldözöttek, a reménytelenségben élők sorsát mutatta be, ezzel mutatva fel a reményt.
Hát az Imre mindig úgy fogalmazott, hogy a börtön az volt élete kincsestára. Abból merített nagyon sokat. Soha nem panaszkodott, pedig borzalmakat élt meg. Inkább a pozitívat kereste, az előremutatót, és természetesen a fiatalokba reménykedett mindig. Én nagyon örülök neki, hogy ez a könyv végre elkészült, mert az első olyan könyv, amelyik végre arról szól, hogy hogy dolgoztunk együtt, majd halála után, hogy ment ez tovább, hogy sugárzott tovább az ő szelleme, és itt kiemelném Bencét is, Katis Imre fiát, mert az első olyan könyvből egyáltalán az ő filmjeiről szó esik egy nagyon komoly fejezetben.
Végtelenül érdekes a könyvben a filmek készültéről szóló visszaemlékezéseket, személyes történeteket olvasni, bár természetesen tudományos elemzések is méltatják azt a Gyöngyös Imrét, akiről az ember nem is igazán érti, hogy miért nem proféta a saját hazájában, hiszen a magyar Pazoliniként emlegetik őt külföldön. Itthon meg számos olyan filmje van, amelyet még be sem mutattak. Jól lehet a jó blázadása, akár emblém lehetne a többi filmjének is. Ezt a filmet jelölték Oscar-díjra.
Ez egy szomorú tény, hogy amíg külföldön életében különböző fesztiválokon díjakkal jutalmazták, retrospektíveket rendeztek neki, könyvet írtak róla, Olaszországban verseit adták ki, addig itthon teljes hallgatás vettek őt körül élete folyamán. Egész életében figyelték, ezt én is tanúsíthatom. Egész életében persona non grata volt, és ügynökök sorát állították rá. Ez megmaradt még a halála után is egy jó ideig, és hát nagy örömömre szolgált, hogy 2 évvel ezelőtt először Gerencsér Gábor Szenvedés és Szenvedély címmel írta meg Imréről nagyon szép, empatikus, ugyanakkor tudományos igényű könyvét, és ebbe a könyvbe belekerültek olyan féltve őrzött apró feljegyzések, filmekhez készült vázlatok, és olyan forgatókönyvei, amik nem valósulhattak meg abban a rendszerben, amiket elutasítottak, mint például az első filmje, amit szeretett volna megrendezni, Gitárhang esőben címmel, ami a börtön zárt világában játszódott, és egy rendkívüli fantáziával és víziórendszerrel próbálta a börtön falait szélesíteni. De továbbra is azért itthon nagyon sok helyen elhallgatják őt is, meg hát minket is sok esetben.
Én sokat gondolkoztam ezen, hogy egyáltalán hogy lehetséges ez, mert addig még majdnem értettem, amíg élt. De hát már szegény réges-rég meghalt 1994-ben, talán szakmai féltékenység, vagy más ízlés világ, vagy korát meghaladó szellem, vagy a költőisége, a költészet és film, képzőművészet nagyon speciális filmnyelve. Talán ezek is belejátszottak, nem tudom.
Mágikus realizmus, ugye így szokták az ő látásmódját és filmkészítési módját mind a dokumentum, mind a játékfilmekben jellemezni. És tényleg érdekes, hogy még a dokumentatív elemekben is milyen rendkívül erős érzelmi hatás és képi látásmód érvényesült, miközben kényszerű németországi emigrációjuk közepette gyakorlatilag a világ összes tragédiájával szembesültek és fel is dolgozták filmben.
Ebben a könyvben éve van egy megrázó tanulmány a Katitól, ami szintén igazából egy kordokumentum a száműzöttekről, amit a volt Szovjetunióban forgattunk Grusko produkcióban a németekkel, és ebbe a leírásban valóban megrázó módon értesülünk a nem működő szocializmus borzalmairól. Ez a tanulmány, ez azért a legkülönlegesebb a könyvben, mert mi magunk se tudnánk ezt újra csinálni.
Imre költő is volt, és mindent egy költő szemével ellátott és láttatott, és ez a filmjeiben is jelentkezik, és talán ez is hozta, ahogy idegenül fogadták el, tehát ez is az egyik oka volt.
Melyek azok a legfontosabb filmbei, amelyeket úgy gondolják mindenképpen látnia kéne a ma közönségének is, hiszen ma talán még érvényesebbek ezek az üzenetek a filmjeiben, mint amikor megfogalmazódtak?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert sok van ilyen, amit még Imre egyedül csinált, a Virágvasárnap, a Mesztelen vagy a Szarvassá vált fiúk, ahol a szabadság határait figyelte, ahol általában az egyén és a közösség és az áldozatvállalás érdekelte, hogy mennyiben érdemes olyan történelmi áldozatot vállalni. Aztán jött a jobb lázadása, amiről már beszéltünk, vagy a két elhatározás, amiben a paraszti kultúrát és az anyának a teremtő erejét fogalmazta meg, örökítette meg, de hogy amiket mi együtt közösen csináltunk, és a Boat People, a Dél-Kín a tengeren, ahol a kommunizmus elől menekülő vietnámiakat szabályszerűen halásztuk ki, vagy a kislány, akit bebörtönöztek 8 évesen. Ezekről hírt kellett adni. Eljutottunk Brazíliába például. Nagyon fontos film az is, a Brazil utca gyerekek.
Én azt gondolom, ebben a könyvben pont az érdekes, hogy talán az első fele még együtt, közösen az Imrével, de utána nélkül. Hogy is ment ez tovább? Ez egy olyan filmsorozat még, ami utána elkészült, kezdve a kubai csónakosoktól, ahol Kubába és Floridába eszkábált kaibákon menekültek a szerencsétlenek és a Katival. Ott forgattunk, mentettük az embereket, segítettünk nekik. Folytatva a Black Rosebar titka, ami egy 13 részes ifjúsági sorozat volt, halhatatlan hősökkel. Aztán az ügynök filmek, mi elsőnek.
A honi szörnyűségek feldolgozása is bekerült, a szerzetes rendek felszámolása, a megfigyelések, a szigorúan ellenőrzött életek.
Hát amikor megkezdődtek az első átvilágítások, akkor úgy éreztük, hogy kötelességünk a múlt feltárással foglalkozni, és több filmet készítettünk, Hitvallók és ügynökök, szigorúan ellenőrzött életek, Stigma, Fedőneve, Bíboros, amikben végig az ember kiszolgáltatottságát a hatalomnak, a történelem áldozatait, a tehetetlenségeket, az árulást fogalmaztuk meg, ugyanakkor azokat az embereket is, akiknek mégis volt annyi erejük, hogy ellenálljanak, hogy olyan morális tartásuk, hogy megőrizték a hitüket, és nem voltak hajlandók semmilyen kollaborálásra.
Gondolom nagyon nagy öröm megérkezve a jelenbe, hogy Gyöngyösi Bence mind módszerében, mind világlátásában, mind témaválasztásában tovább vitte szülei és Kabai Barna, vagyis az egész alkotó közösség örökségét és erkölcsi alapállását.
Bence már nagyon fiatalon filmrendező akart lenni. Először gyakorlatban jött velünk különböző forgatásokra, és mindent végigcsinált, hangfelvételtől az operatőrségig, minden is, csak utána ment a főiskolára Münchenbe. Természetesen ez a mi világlátásunk őt is formálta, és ő is olyan témákhoz fordult, aminek én nagyon örültem. A mély szegénységben élő idősek Németországban, ahol a Szentpál szeretett himnuszát használta fel.
De pedig Béres József életigenlő küzdelmét a hatalommal, a béres cseppekért.
Ez egy nagyon nagy munkája volt, és nagyon fontos munkája volt. Mi a Barnával korábban készítettünk dokumentumfilmet Béres Józsefről.
Létrejött a négy részes sorozat, majd pedig a játékfilm, a Feltaláló, ami hát olyan sikerdarab.
Milyen üzenetet fogalmaz meg tehát a ma nézőközönségének és az ifjabb generációknak a Megtartó Erők című, ezt az alkotóközösséget, annak a szemléletét, erkölcsi tartását, filmkészítési módszereit bemutató könyv?
Egyik legfontosabbnak tartom a személyes felelősségérzetét, hogy mindannyian felelősek vagyunk a másik emberért, a másik tiszteletéért, az ember tiszteletéért, a hit és a szeretet erejéért, a megbékélés fontosságát, hogy annyi gyűlölettel találkozunk a világban, ember ember ellen fordul, ezzel szemben szeretnénk a szeretetet és a reményt továbbadni.
Pozitív példákat szeretnénk felmutatni, amik kapaszkodók, világító toronyként állnak a fiatalok előtt. Nagyon fontos ez. Másik oldalon a diktatúra áldozatairól szeretnénk továbbra is beszélni, a kis emberekről, a száműzöttekről, a menekülőkről. Mi tényleg ott álltunk a tömegsírok szélén, és ott forgattunk az átnevelő táborokba. Tehát tudjuk, hogy ez hogy volt, és sajnos nem múlt el. Ez ma még aktuálisabb, mint valaha.
Ez volt a Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.
Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.